Nem szóltam semmit. Újra meggyújtottam a pipámat. Az ilyesmitől úgy látszik, mint a gondolkozna az ember, amikor egy fia gondolata sincs. Először is arra gondoltam, hogy az ilyen jáde nyaklánc múzeális érték, tehát jól ismerik, mondta. Feltartottam a levegőbe a még égő gyufaszálat, és figyeltem, amint az ujjam felé kúszik a láng. Aztán lágyan elfújtam, beleejtettem a hamutartóba, és így szóltam. Magának én egy szót se szóltam semmiféle jáde nyakláncról. Maga nem, de Rendel hadnagy igen. Gombokat kéne varni a szájára. Ismerte az apámat. Megígértem neki, hogy nem adom tovább. Most továbbadja nekem. Maga már úgy is tudta, maga szamár. Hirtelen magasba lendült a keze, mint a szája elé akarta volna kapni, aztán lassan leereszkedett. Tágra nyílt a szeme. Ügyesen alakított, de tudtam róla olyas valamit, ami tönkretette a hatást. Tudott róla, ugye? Sietve lihegte ki a szavakat. Én azt hittem, hogy gyémántból van, meg egy karkötő, egy pár fülbevaló, egy nyakék, három gyűrű, az egyikben smaragdok. Most azt hiszi, hogy jó pofa, mondta lány. Még csak nem is szellemes. Fej csudi jáde. Igen ritka fajta. Metszett szemekből áll, egy-egy szem hatkarátos, összesen 60 szeme van, 80 000 dollárt ér. Milyen szép barna szeme van, mondta lány, és még azt hiszi, hogy kemény vagány. Na, kié volt az a nyaklánc, és hogyan jött rá a dologra? Nagyon egyszerűen. Gondoltam, a város legjobb ékszerészének tudnia kell róla. Kaptam magam, és elmentem a Blax igazgatójához, hogy megkérdezzem tőle. Azt mondtam neki, hogy író vagyok, és cikket szeretnék írni a ritka jádokról. Tudja, mi van. És bedőlt a maga vörös hajának és a jó alakjának. A haja tövéig elvörösödött. Hát minden esetre elmondta, hogy a nyaklánc egy gazdag női, B-City-ben lakik az illető, egy kanyonban, egy birtokon. Mrs. Lewin Lockridge Grail, a férje valami beruházási bankár, iszonyúan gazdag, van vagy 20 milliója. Beverly Hills-ben volt régebben rádióadója, a KFDK állomás. Mrs. Grail ott dolgozott. 5 éve kötöttek házasságot. Szívdöglesztő szőkeség. Mr. Grail már korosodik, májbajjal küszködik, állandóan otthon tartózkodik és hashajtókat szed, közben a felesége eljár szórakozni. Jó fej ez az igazgató, mondtam. Mindenhová bejáratos. Ó, nem tőle tudom én mindezt, maga szamár. Ő csak a nyakláncról adott felvilágosítást, a többit Gidi Gerti Erbogesztől tudom. Erre már csak lenyúltam a legalsó fiókba, és újra elővettem az irodai palackot. Remélem, nem derül ki, hogy maga is azok közé, az iszákos detektívek közé tartozik? Kérdezte a nő aggodalmaskodva. Miért ne? Mindig megoldják az ügyeiket, és még csak nem is izzadnak. Folytassa a sztoriát. Gidi Gerti a Chronicle társasági rovakatát szerkeszti. Évek óta ismerem. 200 fontot nyom, és Hitler bajuszt visel. Előkereste a Grail család dossziéját. Nézze csak! Benyúlt a táskájába, és egy fényképet csúsztatott az asztalra. Egy 5x3-as fényes újságkivágást. Egy szőke nő volt rajta. Olyan nő, akiért egy püspök lyukat rúgna a templom oldalába. Utcai ruhát viselt, fekete-fehér utcai ruhát, hozzávaló kalapot, és kissé kihívóan nézett, de nem nagyon. Amit szemszáj kész kívánhat, meg volt rajta. 30 körül járhatott. Gyorsan töltöttem egy pohárral, és felhajtottam, égette a torkomat. Rakja el, szóltam, mindjárt ráugrok. Hiszen magának szereztem. Akar vele találkozni? Nem. Még egyszer megtekintettem a fényképet. Azután becsúsztattam az itatós alá. Ma este 11-kor, ha megfelelne. Ide hallgasson, Mr. Marlowe, ez nem vicc parádi. Fölhívtam a nőt. Fogadja magát. Üzleti ügyben. Kezdhetjük az üzlettel is. Türelmetlenül legyintett, ezért abbahagytam az elménckedést, és visszaköltöztettem arcomra a viharvert rosszalú kifejezést. Milyen ügybe kíván fogadni? Hát a nyaklánc ügyében. A dolog így történt. Fölhívtam, és kinkeservek árán elértem, hogy ő jöjjön a telefonhoz. Aztán leadtam neki azt a mesét, amit az ékszerésznek, de nem igen vette be. Úgy vettem ki a hangjából, hogy másnapos. Olyas valamit mondott, hogy beszéljek a titkárnőjével. Megpróbáltam a telefonnál tartani, és megkérdeztem tőle, igaz-e, hogy az övé a fejcsúi nyaklánc. Egy idő múlva azt mondta, hogy az övé. Megkérdeztem tőle, hogy megnézhetném-e. Azt felelte, miért? Még egyszer előadtam a mesémet, de másodszorra se vette be. Hallottam, amint a kagyló tetakarva lebarnít valakit, amiért hozzá kapcsolt engemet. Aztán közöltem vele, hogy Philip Merlónak dolgozom. Na és, mondta ő, képzelje. Hihetetlen, de ezek a mai társasági hölgyek úgy beszélnek, mint a szajhák. Nem is tudom, mondta Miss Riordan édesen. Talán némelyikük csak ugyanaz. Aztán megkérdeztem tőle, hogy van-e titkos telefonja, azt felelte, mi közöm hozzá. De a vicces az volt, hogy nem tette le a kagylót. A járde forgott a fejében, és nem tudta, hogy maga hova fog kiukadni. Az is lehet, hogy Randall már fölülágosította néhány dologról. Miss Riordan a fejét rázta. Nem, később felhívtam Randallt, azt mondta, csak én tőlem tudta meg, ki a nyaklánc. Egészen meg volt lepődve, hogy ki tudtam deríteni. Majd megszokja magát, mondtam. Lehet, hogy meg is kell, hogy szokja. Azután így szólt a Mrs. Grailhez. Ugye még most is szeretné visszakapni. Ilyen egyszerűen. Más megfogalmazás nem jutott eszembe. Valamit mondanom kellett, ami kissé fölnázza. És föl is rázta. Nagy sietve megadott egy másik számot. Fölhívtam azon, és közöltem, hogy szeretnék találkozni vele. Úgy vettem észre, ezen meglepődött. Hát kénytelen voltam kitálalni előtte. Nem tapsikolt örömében. Csodálkozott, miért nem hallott Merióról. Gondolom azt hitte, Merió meglépett a pénzzel, vagy valami. Megállapodtunk benne, hogy kettőkor fölkeresem. Mesélek majd neki magáról, elmondom, milyen kedves, milyen diszkrét, és hogy szíves örömmel segítene neki a nyakék visszaszerzésében, ha erre egyetlen mód van, és így tovább. Már fölkeltettem az érdeklődését. Nem szóltam semmit, csak bámultam rá. Úgy láttam, megsértődött. Mi az? Talán rossz.